Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. Ma, szeptember 17-én az Anyaszent Egyház Bellarmine Szent Róbert egyháztanító püspöknek az emléknapját tartja. 1542-ben született. A toszkánai Montepulciano szülötte volt, 1570-ben szentelték őt pappá. Professzor lett, majd később belépett a jezsuiták rendjébe. Pápák és tartományfőnökök tanácsadója volt. Hitvitázó bíboros és 1602-től püspök. Nevéhez fűződik a kis katekizmus szerkesztése, amit egészen korunkig használt az egyház a II. Vatikáni zsinat után Szent II. János Pál pápa éppen az ő katekizmusának példájára rendelt el, hogy a zsinat, a II. Vatikáni zsinat tanítását katekizmus formájában is fogalmazzák meg és adják ki. Ennek van bővebb és van rövidebb, rövidítebb kiadása is, melegen ajánlatos használni, olvasni. A 18. század nagy személyiségei közé tartozik Bellarmine Szent Róbert. Életében több alkalommal is eltávolították Rómából, végül is az 1605-ben pápává választott 5. Pál pápa tanácsadóként mindvégig maga mellett tartotta. Nagy műve, utolsó nagy műve, a jó halál művészete, amit halál előtt írt meg. Ő a katekumenek védőszentje. Hát éppen ezért most a katekumenekért, mindazokért imádkozunk, akik a keresztség szentségének fölvételére készülnek, főképpen itt felnőttekre gondolunk, de azokért is, akik a megkeresztelés előtt állnak, hogy jó szülői nevelés segítse őket a keresztény hit megvallásában, megtartásában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Fájdalom, hogy a vírus fertőzöttjei számának növekedése okozza, hogy ismételten csak fölvételről kerül sorra a mai hittanóra. Ennek ellenére azért szeretném, ha valakinek hittani kérdése van, akkor megtalálna engem, de ez a plébánia telefonszáma, tehát időpontot nem is határozok meg, hogy mettől meddig lehet hívni, mert bizonytalan a jelenlétem, de egyszer csak sikerülhet eltalálni a telefonszámot. 061-333-4986. Még mielőtt a hittanórának kezdenénk, hálásan köszönjük mindazoknak a segítségét, akik a Mária Rádiót imádságaikkal is és anyagi támogatásukkal is életben tartják. Kérjük a Szentlélek küldését, az imádságokat azért, hogy működésünk nem csak hogy legyen, hanem hogy az jó, eredményes is legyen, valóban Isten akaratának megfelelő tudjon lenni. És köszönjük szépen, és kérjük a továbbiakban is az anyagi segítséget, mert hiszen a Mária Rádiót maguk a hallgatók, a hívek tartják fönn. Mindig, most is természetesen negatív a Mária Rádió költségvetésének az mértéke, de hát nagyon rászorulunk az adományokra, tisztelettel kérjük. Aki ilyen ügyben szeretne érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszámon érheti el a Mária Rádiót. És akkor most nézzük, hogy miről is beszéltünk egy hete a hittanórán. A jó imádságról volt szó, és ez, nagyon jól tudjuk a magunk tapasztalatai alapján is, igen fontos a számunkra, hiszen sokszor panaszkodunk szétszórtságról, vagy éppen amiatt, hogy elkalandozik a figyelmünk imádság közben. Ezért szükséges tudnunk, mi kell a jó imádsághoz, és majd aztán ehhez tartozik, csatlakozik a mai mondandónk is. Akvinói Szent Tamás összegezte, hogy mitől lesz jó egy imádság. Fakadjon hitből, mondja Szent Tamás, de itt elsősorban nem a hitet, mint Isten elismerését kell gondolnunk, hanem a hitben a gyermeki bizalmat kell látnunk, vagyis annak tudatában kezdjünk bele az imádságba, akár kérés az, akár magasztalás, hogy a mennyei atya szívesen és örömmel veszi, ha hozzáfordulunk. Vagyis valóban atyaként és a gyermekeiként hallgat meg minket a mennyei atya. Legyen tehát ez egy bizonyos családias érzés és tudat, amikor imádságba kezdünk. A második kritérium Szent Tamás szerint, hogy alázatos legyen az imádságunk. Nem úgy, mint egy elkényeztetett gyermek, aki követelésekkel áll a szülei elé, hanem annak tudatában, hogy valójában még ezt sem érdemeljük meg, hogy az Úristen szóba álljon velünk, de mégis szívesen hallgat ránk gyermekeire. Ebben az alázatban a kafarnaumi százados legyen a vezérünk, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. No, de ebből ne bizalmatlanság fakadjon, hanem a bizalom, szeretném Istent megdicsőíteni magával az imádsággal is, és kérem, hogy éppen ezért ez az imádságom szolgáljon dicsőségére. Harmadszor pedig az imádság legyen kitartó. Ez főként persze a kérésekre vonatkozik, de nyilván a háladásba sem szabad belefáradnunk. Ez nem állandó követelés, nem, hanem inkább hivatkozás a már megkapott ajándékokra. Ebben persze bocsánatkérés is van, hiszen tudjuk, hogy nem nagyon használtuk föl az eddig kapott rengeteg kegyelmet, amit ránk árasztott az Úristen. Mégis ott van benne az ígéret is, nagyobb buzgóságra kapcsolunk, és igyekszünk valóban a kegyelemmel úgy élni, hogy lelki javunkra szolgáljon, ne pedig kifoljon a kezünk közül, illetve a lelkünkből. És akkor most nézzük, hogy miről beszélnénk a mai hittanórán. Nem más a címe, mint hogy készüljünk föl az imádságra. Felsoroltuk az jó imádság feltételeit, magától értetődő, hogy szükség van bizonyos felkészültségre az imádság előtt, hogy ezeknek a feltételeknek meg tudjunk felelni, vagyis röviden végig kell gondolnunk, mi szükséges a jó imádsághoz, és aztán ezt meg is kellene tartanunk. Ilyen módon külső tényezőktől is függ a jó imádság, hogy hol végezzük azt, és mikor végezzük azt. Ez az előkészület ugyanis sok zavaró és figyelmetlenségre késztető körülményt ki tud zárni. Itt természetesen nem bűnökről van szó, hanem mondhatnánk apróságokról, amik elősegíthetik a jó imádságot. Hasonlattal szólva, nyilván jobban esik az ebéd, ha megadjuk a módját. A szép teríték, a gondos tálalás ugyanis az ételízét ugyan nem javítja, de a mi étvágyunkat jobban fölkeltheti. Ilyen körülmények között nem csak magunkba töltjük az ételt, hanem valóban étkezésé tesszük azt, vagyis közösségi élménnyé és a kultúránk megnyilatkozásává. Hát pontosan így van ez az imádsággal is. Ha előkészülünk rá, figyelmesebbek és összeszedettebbek tudunk lenni. Ha megfelelő körülményeket választunk, és megfelelő időpontot is, akkor valóban úgy tudunk a mennyei atyához fordulni, hogy tudatában vagyunk gyermekségünknek, tudatában vagyunk az ő fölségének, és természetesen megvan bennünk a kellő bizalom, hogy az imádságunk nem hiába való, hanem az Isten szeretetével találkozik, a mi szeretetből fakadó imádságunk. Ennek az előkészületnek van egy általánosabb része, ami állandó alkalmasságot biztosít az imára. Ez elsősorban a lelkünk állapotának megőrzése. Ilyen a bocsánatos bűnök kerülése és a szenvedélyeink megfegyelmezése. Ez persze minden napi feladatunk, és nem csak az ima előtti pillanatok dolga. Vagyis, hogy valóban igazi keresztény életre törekedjünk, ne csak amikor eszünkbe jut, hanem ez valóban járja át az egész életünket, példásan igyekezzünk élni. És ugyancsak ide sorolható az is, ami nem egészen függ tőlünk, ne örlődjünk és gyötrődjünk a napi feladatok és munkánk miatt, vagyis az Isten kegyelme is segít ebben, jusson ez eszünkbe, és így könnyebb a távolságtartás a különféle örlő problémáktól, és azt is tudnunk kell, hogy ezeknek a megoldásában ott van mellettünk az Úristen kegyelme. Eszünkbe juttathatja azt, hogy Isten kegyelme segít a megoldásban. Vagyis egy bizonyos távolságtartás legyen a mindennapi gondok és közöttünk, és azzal a bizalommal kezdjünk neki a feladatainknak, hogy az Úristen velünk van, nem vagyunk magunkra hagyva a problémák megoldásában. A másik része az előkészületnek már így mondható, hogy közvetlen készület, vagyis ez az ima előtti pillanatoknak a feladata. Ide tartozik, hogy tudatosodjék bennünk, hogy imádságra készülünk. Ha valakihez be akarunk jutni, akkor bekopogunk az ajtón, ehhez hasonló ez az összeszedettség is. Istennel akarok beszélni, tehát akkor ezt tudatosítanom kell magamban. Erre már az ószövetségi ember is gondot fordított, hiszen föltekerte magára az imaszíjakat, és utána kezdett bele az imádságba. Hát nekünk imaszíjaink nincsenek, de a figyelmünket összeszedhetjük, föltekerhetjük magunkra, hogy aztán valóban koncentrált tudjon lenni az imádságunk. Istenhez szólunk, és az Isten szavának a válaszát várjuk. Sirák fiának könyvében olvassuk ezt a figyelmeztetést. Ima előtt készítsd elő lelkedet, és ne légy olyan, mint az ember, aki kísérti az Istent. Na, ebben a kijelentésben benne van az is, hogy bizony a rossz imádság, vagy a készületlen csak hebehúrgya imádság, még csak kötelesség teljesítésnek sem mondható igazán, nem pedig a szeretet szavának Isten iránt. Ehhez persze azért azt is hozzá kell csatolnunk, hogy az ószövetségi ember még mint szolga jelent meg a fölséges Isten színe előtt. Mi viszont gyermekként mehetünk hozzá. Igaz, jól nevelt gyermekként kell ezt tennünk, és úgy kell szólnunk a mi mennyei atyánkhoz. Segít a jó imádsághoz az is, hogy hol imádkozunk. A templom nyugalma a legjobb alkalom erre és lehetőség, na de hát azért otthon is kell imádkoznunk, hiszen ez a mindennapunk tartozéka. Ezért teremtsünk magunk körül csendet, amennyire csak lehetséges ez, és valamennyire félre vonultan imádkozzunk. Ezt tanácsolja maga az Úr Jézus is, amikor azt mondja, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és úgy imádkozzál a rejtekben is lévő atyádhoz. Ezt olvassuk a hegyi beszédben. Ez segíti elő a megfelelő testtartás is. Túl nagy kényelemben imádkozva az ember bizony könnyen elálmosodik, és aztán oda az imádság. Az sem véletlen egyébként, hogy az egyház előírja, hogy vasárnaponként templomba menjünk. A szent áldozat persze a legfontosabb, a középpont, na de hát a templomban, ami megszentelt hely, nyilván ihletettebben tudunk imádkozni, nem csak, hogy alkalmasabb hely az imára, hanem még külön kegyelmeket is szerezhet számunkra a templomi imádság. Hiszen az egész berendezése, a szentek szobrai is imádságra sarkalnak minket, sőt, a szentek segítségét is fölkínálják számunkra. Thank you. Az imádságra szánt idő is segíthet abban, hogy jól sikerüljön az imádság. A kimerülten imádkozó ember kevéssé tud koncentrálni és elmélyülni. Nem véletlen, hogy az egyház gyakorlata a szerzeteseknek külön éjszakai, illetve hajnali imádságot ír elő. Nyilván, hogy ebben benne van az a tapasztalat, amikor az ember még frissebb, akkor könnyebben tud Istenhez közelíteni, lelkét fölemelni, vagyis az evilági gondoktól elóckódni. Ekkor még nem vonja el a figyelmet a sok napi tennivaló, hanem valóban magára az Úristenre tudunk koncentrálni. Hát természetesen nem arra gondolok, hogy akkor virrasszunk, bár az sem kizárva, és az sem tilos a mai ember számára sem, de hogy az imádságnak valami olyan időt próbáljunk, nem nagyon hosszú imádságra kell itt gondolni, olyan időt próbáljunk biztosítani, és ez gondolom főként a reggeli órákra érvényes, amikor az ember valóban nyugodtan, és még a napi dolgoktól is nyugodtan tudhatja a lelkét fölemelni. Ilyen módon a reggeli imádság az legyen meghatározó az egész napunk számára. Persze, aztán este is jó, hogyha az ember fölemeli a lelkét, hálálkodva a nap kegyelmeiért és az elért sikerekért, vagy éppen Isten kezébe adva a sikertelenséget és a kudarcot. Mindezekhez szeretném még hozzáfűzni, hogy de nem cáfolatként, hogy Nagyszent Teréz kijelentése Isten a fazekak között is jelen van, ez arra utal, hogy a napi munkában is szabad kell imádkoznunk. Ez nem persze a munka megszakítását jelenti, hanem egy-egy röpke pillanatnyi imádságot fohász, amivel a lelkünket fölemeljük az Úristenhez, vagy amivel éppen a pillanatnyilag kapott segítséget megköszönjük, illetve kérjük a segítséget, ha elakadunk valami dologban. Ilyen módon ezt gyakorolhatjuk, és ez az, amit ő úgy nevez, hogy a belső imádság, ami nem összefüggő szöveg vagy mondandó az Isten számára, hanem pillanatnyi fölemelkedés hozzá. Azaz, a mindennapunk útjait ne járjuk Isten nélkül, hanem egy-egy készfogás, egy-egy pillantás legyen az Úristenre, aki velünk jár és velünk munkálkodik. Remélem, hogy sikeres lesz ezek alapján eredményesebben imádkoznunk, és ilyen módon jobban fölemelnünk a lelkünket az Úristenhez. A befejező imádságunk Bingeni Szent Hildegardnak a himnusza a Szentlélekről. A mai napon ugyanis őt is ünnepli az egyház, akit annak idején úgy neveztek korában, hogy őt a léleklátó, mert nem azért, mert belelátott mások lelkébe, hanem nagyon bölcsen tudta megítélni a korának különféle eseményeit és dolgait. Ez a kor pedig, ami Szent Istvánunk kora, vagyis az 1000-1000 utáni időszak, pontosabban Bingeni Szent Hildegard 1098-tól 1179-ig élt. Német prófétanő nevet adtak neki, de ezért, mert bölcsen tudott ítélni a körülöttünk lévő eseményekről. Ezt a bölcsességet kérjük ezzel az imával a magunk körülményeinek, a vírus helyzetnek a megítéléséhez is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ó, Isten lelkének tüze, minden teremtmény életének élete, szent vagy, aki a formákat élteted. Szent, ki írral kened a törlések veszélyét, így gyógyítva dörzsölöd a bűzös sebeket. Szentség szellője, szelelője, szeretet tüzelője. Ó, zamata mellben, mely édes íz ki szíveinkbe átivódsz, és az erények jó illatával telítesz el. Ó, tiszta forrás, akiben példázható, hogy Isten maga köré gyűjti az idegen, és megkeresi az elveszettet. Ó, életpáncélja, az egység záloga minden tagok között. Ó, tisztesség öve, áldja meg, és tégy boldoggá minket. Erős pálya, lelki út, ki áthatoltál mindenen a magasságban és a földi világban, s minden mélység szurdokában mindenkit összekötsz és egybehajtasz. Általad felleg árad levegő, röpül, átivódik a kő, vizek folynak, vizek folyókat öntenek, és zöld pompát izzad a barna föld. S te neveled a doktorok erényét, akiket életünkben a bölcsesség ihlete vidámít. Dicsőség hát neked, ki a dicsőség hangja és élet öröme vagy. Remény és erős becsület fényességgel fizetsz. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.